az indiai védikus kultúra magazin műsora.
Kellemes péntek délutánt kívánok mindenkinek, én Bánki Viktória vagyok, és ez itt a Góranga, ahogy hallottátok. Itt köszöntöm a stúdiómba Balarám Prabhut, Balarám Dászt, aki egy szerzetes, bennél a templomban, mint Krisnás szerzetes, és vele fogunk beszélgetni ma a szerzetes élet rejtelmeiről, Hare Krisna.
Hare Krisna.
Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Szerintem vágjunk is bele rögtön, és indítsunk azzal, hogy te hogyan lettél szerzetes, hogyan lesz valaki szerzetes. Ez egy ilyen romantikus álom az emberek elmébe, azt gondolom, hogy lemond a világról, és szerzetes lesz belőle. Veled ez hogyan történt?
Hát én egy kevésbé romantikus környezetben találkoztam a Krisna tudattal. Egy pipshow-ban dolgoztam, és jött az egyik kolléganő, aki ott dolgozott. Hát ő egy hivatásos prostituált volt, és akkor azt mondta, hogy adtam adományt az utcán, kaptam egy ilyen hülye könyvet, ez engem nem érdekel, és oda rakta a pultra az egyik könyvet, egyik ilyen krisnás könyvet, és ezt elolvastam, és azt mondtam, hogy sziasztok, akkor én beállok szerzetesnek. Ez úgy volt, hogy ez februárban történt, és én májusban beköltöztem a templomba, mint szerzetes.
Ez elég éles váltásnak tűnik. Akkor volt miből kiábrándulnod az anyagi élet kapcsán, vagy tényleg a lelkisége fogott meg ennek a könyvnek?
Ezt gyakran felteszik ezt a kérdést, hogy biztos kiábrándultam valamiből, de nem emlékszem, hogy olyan kudarcaim lettek volna. Ott elég jól mentek a dolgok. Egyszerűen csak megérintett az a könyv, értettem, hogy ez igaz, és értettem, hogy ezt kell csinálnom, értettem, hogy ez az én utam. Szóval nem lehetek... Szóval ha nem ez vagyok, aki vagyok, akkor nem érek el semmit.
Mi az, amit el lehet érni azzal, hogyha az ember szerzetes lesz?
Szerzetes lesz, hát attól függ, szóval ugyanazt érheti el, mint hogyha nem lesz szerzetes, csak egy más módon. De a könyv, amiben nekem segített, az, hogy megértettem, hogy el kell érnem valamit. Tehát, hogy az emberi életnek van egy célja, van egy értelme. Szóval megkaptam a választ arra, hogy miért vagyok itt, hogy mi az életnek az értelme, miért pont itt vagyok, mi ennek az egésznek a célja. Ezekre a kérdésekre ott nem kaptam korábban választ.
De gondolom, hogy ez bármelyik másik vallásra igaz tulajdonképpen, az ember szerzetessé válik, akkor az elsődleges, ami az ember eszébe jut nekem, mondjuk, mint laikusként, hogy ugye Isten szolgálja. De mégis ez mit jelent? Mi a gyakorlata? Mit csinál egy krisnás szerzetes?
Hát az, hogy szerzetes és hívő, Az szoros kapcsolatban van. Szóval minden szerzetes hívő, de nem minden hívő szerzetes. Tehát a hívőknek és a szerzeteseknek ugyanaz a céljuk, hogy szeretnék megismerni Istent, és szeretnék, hát mondjuk, hogyha ilyen élhetek ilyen keleti terminológiával, szóval az önmegvalósítás. Ez az igazi cél. De hogy valaki mint szerzetes, vagy mint családos éri el ezt a célt, abban nincs különbség.
Akkor ez mégis az embernek a habitusa, vagy mi az, ami megkülönbözteti, hogy ő most a hétköznapjaiban valósítja meg a saját lelki életét, vagy pedig tényleg beköltözik egy templomba, és a 24 órájában szolgálja azt a templomot?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát hogyha a cél az ugyanaz, csak valaki mondjuk busszal megy, valaki meg metróval, de az inkább az egyének, igen, a mentalitása, hogy ki milyen típus. És hogyha valakinek nem az az útja, akkor azon az úton nem lesz boldog, nem lesz elégedett. És hogyha nem lesz elégedett, akkor nem tud kitartó maradni.
Lehet ezt erőltetni? Hogy hát, valaki szerzetes legyen? Tehát én mondjuk én azt mondom, hogy még nem vagyok rá elég érett, de megpróbálnám. Vannak még ugyan anyagi vágyaim, meg egy csomó lelkesedek másfelé, de nem baj, én szeretnék szerzetes.
De ez nem erőltetés. Ez nem erőltetés, ez egy próba. Ezt a védikus civilizációban ezt mindenkinek javasolták, hogy még hogyha valaki szeretne felelősséget vállalni a családos életben, akkor is előtte éljen a szerzetesekkel együtt. Erőltetni az inkább azt jelenti, hogy hogyha valakinek már úgy valószínű, hogy nem ez az útja, de annak ellenére csak nyomja tovább-tovább. Akkor hát lehet erőltetni, nem ajánlott, egy darabig lehet erőltetni, de az úgy nem működik. De kipróbálni, az mindenkinek javasolt. Mert lehet, hogy mégis csak ez az utad, és akkor hogyha nem próbálod ki, tehát az más erőltetni és kipróbálni.
Igen, csak az ember azt gondolja, hogy ha kipróbálom, és nem megy, akkor valamiféle kudarc élményem lesz, hogy nem vagyok rá alkalmas, akkor miért javasolják?
Az azt jelenti, hogy nem értetted meg, hogy mi az egész. Tehát az nem kudarc, hogy próbálok metróval menni, de aztán rájövök, hogy inkább busszal szeretnék. Az nem kudarc. Az a kudarc, hogyha azt mondom, hogy most akkor az ellenkező irányba fordulok. Az kudarc. De az, hogy más módon kitartóan megyek ugyanafelé a cél felé, az nem kudarc.
És te hogyan kezdtél ebbe bele, elolvastad ezt a könyvet, megérintett, és akkor mit csináltál, hova fordultál, kihez tudtál menni, nem tudom, tanácsért, hogy hogyan kell ezt gyakorolni?
Én hiperanalitikus vagyok, szóval vettem egy füzetet, akkor elolvastam azt a könyvet, és rengeteg kérdésem volt, és vettem egy füzetet, amiben felírtam akkor azt gondoltam, hogy eléggé kötekedő kérdéseimet, és felmentem a templomba, hogy megválaszolják, hogy hát igazából tudtam, hogy úgyse tudják majd megválaszolni, csak felmentem a templomba, hogy akkor nekik szegezem ezeket a kérdéseket, és annyira klassz volt, hogy mindent meg tudtak válaszolni, mindent racionálisan, észérvekkel. Én egy olyan típusú személy vagyok, én nem tudok valamit csak úgy vakon elfogadni, szóval nekem az nem megy, kell, hogy értsem máskülönben, nem tudom rátenni magam. És vagy csinálom, vagy nem csinálom, de ha csinálom, akkor ráteszem magam, és akkor azt csinálom. És ezért akkor feltettem a kérdéseimet, meg tudták válaszolni, és ami még nagyon tetszett, hogy amikor ott bent mozgolódtam közöttük, akkor láttam, hogy ezek tényleg azt csinálják, amit mondanak. Szóval azt mondják, hogy az állatoknak van lelke, és tényleg vegetáriánusok. Azt mondják, hogy az érzékeket, azokat szabályozni kell, és akkor például nekem nagyon szimpatikus volt, hogy hideg vízben fürdenek szerzetesek. És akkor ez úgy tetszett, hogy ezek stram srácok tényleg.
Milyen elvárásokkal találtad magad szembe?
Akkor, vagy
igen.
Azóta?
Hát elsősorban akkor, amikor kezdted ezt. Mi az, amire nem számítottál, és mégis szembe kellett nézni vele?
Amire nem számítottam? Hát ez már úgy a szerzeteségnek az elve. Hogyha nézzük a keresztényeknél, ott van ez a szerzeteseknek van egy ilyen kötél a derekán, és azon van három csomó. Ez a szegénységi fogadalom, nőtlenségi fogadalom, és engedelmességi fogadalom, ez azt jelenti. És általában az emberek azt gondolják, hogy a nőtlenségi fogadalom a legnehezebb, de nem, az engedelmességi fogadalom az a legnehezebb. És arra én sem számítottam. De aztán, amikor megértettem, hogy ez miért van, akkor persze el tudtam fogadni, akkor könnyű volt elfogadni.
Milyen elvárások vannak valakivel szemben, amikor szeretne szerzetes életet kipróbálni? Mi az, amit neki mindenféleképpen be kell tartania az eddigi életéhez képest?
Kipróbálni az mit jelent? Mennyi időre?
Hát ahogy mondod, hogy az ember végül is vágjon bele, próbálja ki, hogy tudja csinálni, és akkor aztán elválik, hogy jó pap lesz-e belőle, vagy más útat választ, másik metrót. Mi az, amire fel kell készülni? Mondjuk én holnap szeretném kipróbálni ezt az életet, legalább egy rövid időre. Mikkel fogok találkozni? Nyilván mondtad, vegetáriánusnak kell lenni.
Hát ez úgy van, hogy van nálunk például egy ilyen kolostorok titka hétvége, amikor egy hétvégére valaki beköltözhet a templomba, és akkor úgy élhet, vagy kipróbálhatja, hogy milyen a szerzeteseknek az élete. Akkor például ezen a hétvégén, akkor azt várjuk el, hogy akkor azon a hétvégén, amikor ott van a templomba, akkor mondjuk ne dohányozzon, ne kábítószerezzen, ne egyen húst. De hogyha valaki hosszú távra tervez, tehát hogy úgy belülről szól egy ilyen hang, hogy ez a te utad, akkor számára ez nem kérdés. Szóval, hogy ezekről a dolgokról, hogy ezekről le kell mondani, ez számára nem egy veszteség, vagy nem egy lemondás.
Még egy más témájú kérdésem van, hogy mindig, mikor bemutatkoznak szerzetesek, akkor ugye ilyen szép szanszkrit néven mutatjuk be őket, de ritkán kérdezzük meg, hogy ez tulajdonképpen mit jelent, vagy miért van erre szükség, hogy egy ilyen avatási nevet kapjatok?
Hát ez nagyon érdekes. Hát szükség van rá, ez túl bonyolult lenne most elmagyarázni. Az avatásnak ez a része, hogy valaki kap egy lelki nevet, ugyanúgy, mint amikor megkeresztelnek valakit, akkor kap egy nevet. Inkább az az érdekes, hogy mit jelent az a név. És ezt nagyon sokan megkérdezik, valahogy az embereknek ez így természetes, mikor bemutatkozok, és mondom, hogy Balaram Dász, akkor kérdezik, és ez mit jelent? Ez valahogy mindenkinek olyan természetes, hogy ez jelent valamit. Az én nevem az azt jelenti, ez Balaram Dász, ez Istennek a neve, Balaram. Bala az azt jelenti szanszkritul, hogy lelki erő, a ráma az azt jelenti, hogy lelki boldogság. Szóval Balaram az Istennek egy olyan formája, amikor ellát bennünket azzal a lelki erővel, ami szükséges ahhoz, hogy elérjük a lelki boldogságot, ez a ráma vagy ramana. Szóval ő adja ezt az erőt, és én nem vagyok Balaram, én nem vagyok Isten, én Balaram Dász vagyok, Dász az azt jelenti, hogy Istennek a szolgája. Azt mondta a lelki tanítómesterem, hogy ha lelki erőre van szükségem, akkor csak imádkozzak nyugodtan Balarámhoz, hogy adjon erőt, és akkor fogom tapasztalni, hogy ő mindig szívesen adja ezt az erőt.
Mindjárt ez egy keletről jövő filozófia, a Krisna tudat, és amikor arról beszélünk, hogy önmegvalósítás, meg lelki élet, akkor nagyon sokaknak egy ilyen elvonult remete jut az eszébe. Ugyanakkor meg krisnásokkal mi úgy találkozunk nagyrészt, hogy a Deák téren, vagy valami más városi csomóponton állnak, és osztják a könyveket, hogy van ez a kettőség. Most akkor önmegvalósítunk és elvonulunk, vagy élünk a nagyváros kellős közepén, és ott csináljuk a szolgálatunkat. Ez hogy van, vagy hogy működik, hogy kell látni?
Hát a tradicionálisan a szerzeteseknek azért kellett elvonulni, hogy elérjék az önmegvalósítást. De az önmegvalósítás az azt is jelenti, hogy elérjék az önzetlenségnek az állapotát. Mert az önzés az, ami megmérgezi a létünket, és az önzés az, ami eltávolít a boldogságtól. Szóval amennyire önzőek vagyunk, pont annyira szenvedünk ebben a világban. És akkor ezen túllépve, hogyha valaki elvonul a Himalájába vagy barlangba azért, hogy ő megtalálja az önmegvalósítását, és hogy ő boldog legyen, egy picikét az még mindig önzés. Viszont hogyha kiáll a Deák térre, és nem foglalkozik azzal, hogy ő számára ez kedvező vagy nem, hanem csak azzal törődik, hogy másoknak milyen lelki hasznot tud ezzel produkálni, akkor az aztán egy igazi kihívás, az az igazi önzetlenség, és minthogy, hát ezen lehet vitatkozni, de mondjuk valaki szerzetes, akkor ő azzal a tudattal ér, hogy van Isten, szóval amikor Isten látja ezt szintű önzetlenséget, hogy valaki már csak másoknak a boldogságára törekszik, akkor ő ott nagyon könnyen felveszi a kapcsolatot azzal a személlyel.
Szerintem ez egy olyan szép gondolat, hogy hallgassunk most egy kis mantrát, és utána visszatérünk. Itt vagyunk péntek délután a Górangában, és beszélgetek Balarám Prabhuval arról, hogy a szerzetesi élet az hogyan működik, hogyan kell látnunk egy szerzetest. Igazából, amit ideig beszélgettünk, azért mégiscsak felmerül bennem a kérdés, hogy nyilván az embernek erre motivációja van, és jön egy belső indítatás, de a vége mégis ugyanaz, hogy bizonyos dolgokról le kell mondanunk, nem? Tehát, hogy azért benne van egy nagy adag lemondás.
Lemondás, igen, benne van egy lemondás, de amikor valakiben úgy él ez az elhivatottság, az úgy lángol, úgy pislákol benne legalább, akkor ő ezt egyáltalán nem úgy éli meg, mint lemondás. Ez inkább olyan tapasztalat, mint amikor felszállsz egy léghajóval. Szóval beszállsz a kosárba, és próbálsz felszállni a léghajóval, akkor az egy lemondás, hogy nem viheted magaddal az íróasztalodat, holott az számodra mondjuk egy ilyen státuszszimbólum, és neked az fontos. De oda nem viheted magaddal, de nem baj, ne aggódj, mert amikor felszállsz, akkor föl már eszedbe se fog jutni, hogy az valamikor jelentett valamit is a számodra, mert teljesen más perspektívából látod már ott a dolgokat. Szóval egy más perspektívából az az íróasztal, az eltörpül, tehát az a státuszszimbólum, amikor valaki elindul a lelki megvalósítás útján, akkor azok az anyagi pozíció vagy anyagi siker, akkor az elveszíti az értékét. Onnantól kezdve az már nem egy lemondás.
De van egy csomó, bocsáss meg, hogy közbeszólok, de egy csomó más, mondjuk, ha provokatív akarok lenni, akkor azt mondom, hogy például szex. Ugye az ember megpróbál az egyik oldalon összpontosítani arra, ami meditál, de közben hát azért mégis mondjuk egy fiatal emberről van szó, akkor ott vannak ösztönök, vannak hormonok, és közben megvállalt egy szerzetes életet.
Hát bocsánat, akkor ez azt jelenti, hogy még nem próbáltad ezt a szerzetes életet. Tehát pont erről van szó, hogy amikor ott fönt repülsz a léghajóval, onnan az egy teljesen más értékítéletet kap. Tehát teljesen másképp fogod megítélni annak az értékét. Hogyha kívülről nézel a tévében egy hegymászót, akkor csak azt látod, hogy izzad és görcsöl. De nem érted meg, hogy mi az, ami dobogtatja a szívét. És hogy milyen érzés neki, amikor felér a csúcsra, és letörli az izzadságot a homlokáról, és körbenéz a felhők fölött, az nem is tud elképzelni. Tehát az egy teljesen más dolog, és az kárpótolja azokat a lépéseket, ami segítette őt, hogy eljusson odáig. És mondom, ez egy olyan dolog, hogy ezt nem lehet így kívülről megítélni, mert... Tehát ezt ki kell próbálni, meg kell tapasztalni, mert ez egy olyan dolog, hogy az emberben megszólal egy hang, és azt nem tudja elkerülni az életét, mint volt ez a példa Buddhának a története, hogy neki megjósolták, Siddhartha Buddha, hogy neki megjósolták, hogy amikor megszületett, azt mondta az asztrológus, hogy ennek a gyereknek nagyon erős a lemondás az asztrológiai jegyében, és nagyon vigyázni kell rá, hogy nehogy szenvedést tapasztaljon, mert valószínű, hogy akkor a lemondásnak az útjára lép. És ugye király, hogyha herceg volt, nagyon gazdagok voltak a szülei, és falat építettek az egész palota köré, és nem engedték, hogy öregséget, betegséget, szenvedést, halált, ilyen dolgokat lásson. És azt hiszem, valami nem volt még 20 éves, amikor egy gyönyörű szép lányt kerítettek neki, aki lett a felesége, és akkor úgy családot alapított, és akkor gondolták a szülei, hogy most már elég jól benne gyökerezik a család az anyagi életben, innen most már biztos, hogy nem lesz szerzetes, és akkor megengedték neki, hogy kimenjen a palotán kívülre. És ahogy ment egy szekér, egy hintóra szállt, és akkor mentek az úton, és kérdezte, egyszer meglátotta egy öreg embert, mi sose látott, ilyen rendkívül öreg ember volt, ilyen összeaszott arca volt, és akkor kérdezte a kocsihajtót, hogy hát ez még sose láttam ilyet. És akkor mondta, hát ez egy öreg ember, mindannyiunkra ez vár, mindenki öreg lesz. És akkor mentek tovább, és láttak egy ilyen leprás embert, egy beteget, aki leprás volt. És ott így fetrengett ott egy fának az árnyékában, és akkor kérdezte, hogy ez meg mit csinál itt ez az ember, és hát ő megmondta, hát ő szenved, beteg, leprás, és akkor mindenkire ez vár, előbb-utóbb mindannyian megbetegszünk, és akkor ez nem lehet elkerülni. Utána látott egy gyászmenetet, azt se értette, hogy mi az, és arra is rákérdezett, és akkor azt mondták, hogy hát meghalt ez az ember, ez elkerülhetetlen, mindenkivel ez fog történni. És akkor mondta a szekérhajtónak, jó, akkor várj csak egy kicsit, állj meg, én itt leszállok, te menj vissza a palotába, és mondd meg a szüleimnek, hogy én most elmegyek, és elindulok az önmegvalósítás ösvényén, és én nem fogok visszatérni. Szóval végül akkor mégiscsak nem tudta elkerülni az életét, bár nem tudta elkerülni a karmáját, vagy a, ami számára meg volt írva. Szóval amikor az embernek ez az ő sajátossága, akkor az csak megszólítja, és azzal kell csinálni valamit.
Tehát azt mondod, hogy tulajdonképpen az ember, nagyon ez egy ilyen belső, nem is tudom, hogy mondjam, tehát van egy utad, és ez a te utad, hogyha őszintén megéled, akkor tudod is csinálni?
Pontosan ez a lényeg, hogy légy önmagad, tehát azt tanítják ezek a szentírások, légy önmagad, mert bárki más próbálsz lenni, nem leszel vele elégedett. Lehetsz sikeres, akármilyen gazdag lehetsz, mint ott volt nem akarok neveket mondani, de rengeteg amerikai sztár, film, csillag, vagy valaki sportoló, vagy énekes, nyugtatókon élnek, nincs egy boldog házasságuk, tudom, 5 évenként elválnak, és ott van az anyagi siker, de és mégis ott van az aggodalom. Szóval akkor mi haszna van ennek az anyagi sikernek, hogyha az nem tudja megadni az elégedettséget, a boldogságot? Azért nem tudja megadni, mert akkor lesz az ember elégedett, amikor amikor az önmegvalósítás útját járja, amikor kívülről próbáljuk keresni a boldogságot, és azzal próbáljuk pótolni az elégedettséget, akkor az biztos, hogy nem adja meg az eredményt. És azért, hogyha nincs erre alternatíva, és sajnos ezt ma nem oktatják, ez az önmegvalósítás, ilyen dolgokat, akkor úgy könyvelünk el valakit, hogy akkor sikeres, hogyha minél több olyan dolga van, amivel tudja pótolni az elégedettséget. Tehát mondjuk akinek A8-as Audi-ja van, az sikeresebb, mint akinek A6-os Audi-ja van. De az igazi elégedettség az, amikor ezektől függetleníteni tudod magad, amikor igazából megtalálod a testi-lelki harmóniát, és ez mindenkinek más. Van akinek az, hogy szerzetes útját járja, van akinek az, hogy családot alapít, de hogyha igazi elégedettségre vágyik, akkor ezt mindenképpen ezt el kell érnie, valahogy meg kell találnia.
Mi a helyzet a hölgyekkel, hogy van Krisna tudatban apáca rend, vagy tudnak ők is ilyen szerzetes életet gyakorolni?
Igen, vannak lányok is, akik a Krisna tudatban szerzetesi életet élnek, bár ez nagyon-nagyon ritka, hogy valaki, tehát hogy egy hölgy egész életére szerzetesi közösségben él. Inkább azt szokták javasolni nekik is, ugyanúgy, mint a fiúknak, hogy az életüknek egy bizonyos idejét, mondjuk 1 évet vagy 5 évet, akkor azt töltsenek ilyen szerzetesek között, mert ez segíti őket hozzá ahhoz, amit az előbb beszéltem, ezt az integritást, tehát egy ilyen jellemszilárdság, az, hogy független attól, hogy kívülről mások mit gondolnak rólam, én tudom, hogy én ki vagyok, én tudom, hogy ez az én utam, és én ezt akarom járni. És hogyha ezt valaki gyakorolja egy valamennyi ideig, hát ez adottság, tehát hogy jellemfüggő, de mondjuk valaki 1-2 évig ezt kipróbálja, akkor onnan teljesen más értékítélete lesz utána, teljesen másképp fog hozzáállni a felelősséghez, vagy a sikerhez, vagy a kudarchoz, nem rendítik meg annyira ezek a dolgok, mert nem kívülről függ, hanem a belső erejére támaszkodik. És általában a nőknek ahhoz, hogy kiteljesedjen ez a személyiségük, vagy hogy mondjam, akkor nekik javasolt az, hogy legyen gyerekük, ugye, mert ez az anyaság, ezt az elvet, ezt meg kell élni, meg kell tapasztalni, mert ez az elv, ez benne van, ez a táplálás, fenntartás, mint azt mondjuk, hogy anya, vagy anyaföld, vagy a tehén, az is például ilyen, tehát a táplálás, fenntartás, ezek az elvek, ezek élnek benne, és akkor egy nem véletlenül, hát valószínű, hogy azért kapott valaki egy női testet, mert akkor ezeket a dolgokat szeretné megélni, úgyhogy nekik inkább azt javasolják, hogy házasodjanak meg, de egy rövid időre mindenkinek javasolt ezt kipróbálni.
Szerintem hallgassunk egy kis zenét, és utána még pár percre visszajövünk.
Kasturi tilakam lalat patale vakshasthale kasturam kasturi tilakam ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमोक्तिकम् नासाग्रे वरमोक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम्। कस्तूरे तिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावलिः। पटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। कस्तूरी तिलकम् ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम्। नासाग्रे वरमोक्तिकम् करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपश्रीपरिवेष्टितो गोपश्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि।
A szerzetes életről beszélgetünk, akik csak most kapcsolódtak be az adásunkba, és igazából az a kérdés merült föl bennem, hogy mondjuk igen, neked jött ez az indítatásod, elkezdted, kipróbáltad a szerzetes életed, de mi az, ami erőt ad arra, hogy ezt folytasd? Mi az, ami lelkesít, hogy elhiszed, hogy ezt te fogod tudni csinálni egész életedben?
Hát rengeteg olyan elrendezés történik, amikor tapasztalom azt, hogy Krishna, ő úgy bujócskázik velem. Szóval, amikor azt mondom, hogy Krishna, akkor az azt jelenti, hogy Isten. Tehát mi Isten Krishnának hívjuk. Szóval kicsit ahhoz tudom hasonlítani, nem tudom, hogy ismerik-e a hallgatók ezt a... Amikor én még néztem tévét, akkor volt ez a Charlie angyalai, és hát... Akkor az valahogy úgy volt a dramaturgiája annak a dolognak, hogy a Charlie sose lehetett látni, de mindig lehetett látni, hogy ő ott befolyásolja a dolgokat. Szóval számtalanszor van ilyen tapasztalatom, hogy történik egy valami dolog, és pont úgy történik, ahogy pont a legjobb számomra, és lehet, hogy korábban nem is gondoltam azt, és akkor belülről csak úgy mosolyra derülök magamban, hogy íme megint egy visszaigazolás, de naponta több tucat. Amikor látom azt, hogy Krishna Krisna nagyon szereti ezt, csak így bujócskázik, és akkor ez egy ilyen jó hec neki, hogy nézi, hogy én hogy keresem őt, én hogy kutatom őt, de azért ő ott van hátul, és figyel, és drukkol, igazából drukkol, és segít.
Lassan így az adásunk végéhez érünk majd. Mi az, amit tudnál mondani azoknak a fiataloknak, akik elgondolkodtak már az ötletem, de még nem vágtak bele abba, hogy ahogy mondtad, kipróbálják legalább ezt a szerzetes életet?
Mindenkinek azt javaslom, hogy legyen elég bátor, és merjen egy, hogyha indítatást érez arra, akkor legyen bátor, és merjen belevágni, mert az ember semmit nem veszíthet. Szóval mit veszíthetsz, hogyha elindulsz megtalálni önmagadat? Semmit. Mindenképpen azt javaslom, hogy akkor vágjunk bele, és hát keresse valahogy a kapcsolatot.
Hogy tudnak leghamarabb elérni benneteket? Ha bemennek a templomba, vagy ha internetet használnak?
Internet az a leggyorsabb. Krishna.hu vagy a Ganges.hu.
Mind a kettőről találnak információkat.
Igen, akkor ott csak ezt a Kolostorok titka hétvégét ezt kell keresni.
Amíg ezt mondjuk el, még egyszer említetted, hogy ez egy ilyen háromnapos, ha jól értettem, program.
Ez egy hétvége, pénteken kell érkezni a budapesti Kolostorba, Lehel utcában van, ez 3. kerület Csillaghegy. 5-kor van egy ilyen eligazítás, és akkor szombaton a vendégek részt vesznek, vagy a résztvevők részt vesznek a reggeli programon, tehát ugyanúgy, mint egy szerzetes, korán kellni, akkor hideg vízbe fürdeni, reggeli program, akkor utána vannak ilyen előadások, beszélgetések, és esti program, van valamilyen szolgálatvégzés, akkor utána vasárnap megint reggeli program, és akkor a délutáni beszélgetés az már inkább csak ilyen tapasztalatoknak a megbeszélése, és hogy ki mit tanult ebből.
Hát akkor, amint hallottátok, van rá egy lehetőség, hogyha csak valaki, aki megint is fél napra is, de kedvet kapott itt a beszélgetést hallva arra, hogy kipróbálja, milyen lehet egy Krisna szerzetesnek lenni, akkor hajrá, próbáljuk meg.
Igen, várunk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszélgethettünk. Én 2 hét múlva ugyanitt jelentkezünk a Gorangával. Kívánok mindenkinek nagyon kellemes hétvégét, és minden szépet. Hare Krishna.
Köszönöm, Hare Krishna.
Shri Radhe Sharanam Shri Radhe Sharanam Chaturmukhadi Sanskrutam Samasta Satvatanudam Halayudadi Sanyutam Namami Radhika Dipam Namami Radhika Dipam Namami Radhika Dipam Namami Radhika Dipam Namami Radhika Dipam